Sutra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Az országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetségi alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot. Ez emlékeztet arra, az Európai Unió vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz. Leszögezik, Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert háborúban áll, és felvétele az uniót és a háború részesévé tenni. Az ország nem felel meg a tagság kritériumainak, a javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, uniós tagságát ne támogassa. A határozat arra is felszólítja a kabinetet, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, ne küldjön pénzt és fegyvereket, és tegyen meg mindent az ellen, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon ebbe a háborúba. Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, amikor az EU biztonságáról van szó, Ukrajnáról is beszélni kell, mert az ország nem csak jövőbeli uniós tagjelölt, hanem Európa első védelmi vonala is. Az Európai Bizottság elnöke hűségesküdtett Ukrajna mellett, reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Ursula von der Leyent nem érdekli, hogy Volodymyr Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, fűzte hozzá Menczer Tamás. Törvényi felhatalmazást kapott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy kivizsgálja a Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz- és aranyszállítmány ügyét. A parlament döntése értelmében a hatóság titkos információgyűjtést is folytathat. Az országgyűlés elfogadta a béketanács alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. A Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett testület alapító okiratát Orbán Viktor Davosban már korábban aláírta, a mostani döntéssel a képviselő kormánypárti többsége felhatalmazást adott az alapokmány kötelező hatájának elismerésére, megteremtették a csatlakozás jogi feltételeit. Három kormányrendelet jelent meg az energiaválság kezeléséről, bevezették az üzemanyagok úgynevezett védett árát, és stratégiai készletek felszabadításával igyekeznek biztosítani az ellátást. A szabályozás szerint a 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként. A kormány a benzin és a dízel jövedéki adóját is mérsékelte. A teljes értékláncban védett árak lesznek. Átadták a MOL csoporthoz tartozó INA nagyjából 700 millió euróból épült kőolaj finomítóját Fiuméban, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A létesítmény a korábbiaknál jóval nagyobb kapacitással és nagyobb termésskálán tud majd előállítani finomított kőolajtermékeket, tudatta Magyar Levente. A Washingtoni Szövetségi Bíróság végrehajthatónak ismert el a MOL javára született választott bírósági ítéletet Horvátországgal szemben. A döntés újabb fordulata több mint egy évtizede húzódó MOL INA vitában, és megnyithatja az utat a végrehajtási eljárások előtt az Egyesült Államokban. Horvátországnak mintegy 236 millió dollárt kell fizetnie a MOL számára. Kijöttek a friss inflációs adatok, februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 0,2%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,2%-kal drágultak, a szeszes italok dohányáruk ára 5,8%, a tartós fogyasztási cikkek ára 2,8%-kal emelkedett, a háztartási energiáért 4,2%-kal többet kellett fizetni. Januárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal növekedtek. A Székely Szabadság napja, a szabadság és az önrendelkezés melletti kiállás napja, közölte Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó az MT-vel. Az országgyűlés volt elnöke rámutatott, március 10-én a székely közösség és a velük szolidaritást vállaló magyarok világszerte az 1854-ben kivégzett székely vértanúkra emlékeznek. Válaszolt a Rákóczi Szövetség a szlovákiai plakátkampányra, előbb a szélsőséges nézeteiről ismert szlovák megújhodási mozgalom több felvidéki magyar várost is elárasztott, Kossuth is tudott szlovákul, Irast szlovák iskolába a gyerekedett feliratú provokatív plakátokkal. Erre most a Magyar Szövetség a szlovákok történelmi alakjától, a 19. században a szlovák nyelvi és kulturális önállóságért küzdő Ludovic Túrtól idéznek, válaszd az anyanyelvű oktatást, az anyanyelv a legjobb és a legalkalmasabb az oktatásra, mert ezen tanultunk meg, nem csak gondolkodni, hanem érezni is, olvasható az idézet a feliraton. Végül az időjárásról, a fátyol és gomoly felhők mellett derült lesz majd az ég, délután este egy-egy zápor már előfordulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és +1, napközben pedig 7 és 12 fok között alakul, híreinket hallották.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Pap Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok az irgalmasságról beszélgetnek a család működésében.
Örömmel jöttünk ide Anikóval és Krisztinával. Mi a Szapiencián tartunk több ilyen alkalmat és közös vetítéseket, közös felnőtt hittan szabad egyetemet, ahol a pszichológia és a teológia beszélget. Olykor rácsodálkozunk, hogy mennyire ugyanazt mondjuk, más szavakkal, más nyelven, de mennyire ugyanaz a tartalom. Olykor rászólunk egymásra, hogy ez szerintem egy kicsit így, kicsit úgy, szóval a két tudomány csodaszépen, termékenyen tud együtt működni. Hát meglátjuk, hogy az irgalom a családban ebben a témában hogyan működünk együtt.
Rögtön azzal kezdenénk, hogy az irgalom tulajdonképpen nem pszichológiai fogalom. Tehát amikor a pszichológia hozzászól ehhez a témához, akkor inkább olyan jelenségeket vagy más fogalmakat keres, amelyek abban segíthetnek nekünk, hogy megértsük, hogy mik azok a tényezők, amelyek segíthetik az irgalom gyakorlását, illetve hát ellehetetleníthetik az irgalomnak a gyakorlását. Tehát igazából mi most ilyesmikről próbálunk majd beszélni. Mik lehetnek ezek a fogalmak? Például ilyesmik, hogy a másikat mennyire önmagáért szeretjük, vagy pedig adott esetben a tetteiért szeretjük, vagy a tetteit feltételként szabjuk talán azért, hogy szerethessük őt. Aztán az is egy ilyen fontos témánk lesz, hogy valahol az irgalomba, ha pszichológiai oldalról közelítjük, beletartozik az is, hogy azt valahol el kell fogadjunk, hogy mindannyian úton vagyunk az ideális felé, ami azt jelenti, hogy még momentán nem tartunk ott. Magyarul szélesebb értelemben fogjuk venni itt most az irgalmat, és nyilván hát ez annak köszönhető, hogy itt olyan pszichológiai fogalmakat, jelenségeket keresünk, ami az irgalom gyakorlásának a megértésében segíthet minket.
Értelmezés. Tulajdonképpen magába foglalja azt is, hogy az irgalomra ugye szükség van akkor, amikor bűn van, és Miklós atya előadásában sok szó elhangzott erről. Igen, ám, de a családban nagyon sok esetben akkor is szükség van irgalomra, amikor egyáltalán nincs bűn, de mi azt hiszük, hogy bűn van. És ez az a hatalmas téma, amit a család terapeuták leginkább célba vesznek, az elvárásaink témája. A családban élők rengeteg elvárást hordoznak magukban a családtagokkal kapcsolatban, és hogyha a többiek nem felelnek meg ennek az elvárásnak, akkor már is irgalmatlanul viselkedünk velük szemben, pedig morális bűn nem is történt. Van egy Száger nevű szerző, aki úgy fogalmaz, hogy tulajdonképpen egy láthatatlan szerződést hordunk a fejünkben, főleg a házasok, amikor összeházasodunk. És ennek a szerződésnek vannak láthatatlan pontjai a fejünkben. És ezek a pontok arról szólnak, hogy én mit szeretnék megkapni a másiktól házasságunk során. Részben tudatos pontja is vannak ennek a szerződésnek, hogyan viselkedjen, mikor mit csináljon. Aztán vannak féltudatos pontja is, hogy mit szeretnék tőle megkapni, de azért ezt nem merem elmondani neki, de ha nem teljesíti, akkor aztán elverem rajta a port. És aztán ennek az elvárásrendszernek vannak tudattalan összetevői is, amelyeket mi sem igazán realizálunk magukban, de rengeteg konfliktust, veszekedést, akár végleges elhidegülést is okoz az, hogy a másik nem felel meg ki nem mondott elvárásainknak. Tehát ezen a vonalon fogunk tovább gondolkodni, hogy mit csináljunk ezekkel az elvárásokkal, amelyek megronthatják a kapcsolatainkat, és irgalmatlanságot szülnek bennünk, akár a házastárs felé, akár a gyerekek felé, vagy a tágabb család felé is megnyilvánulnak ezek.
Néhány ilyen tipikus területet, ahol nagyon valószínű, hogy egy házastársi kapcsolatban ezek a fajta elvárások megjelenhetnek, és hát nyilván ezekből a fajta elvárásokból, illetve ezeknek a nem teljesüléséből lesznek aztán olyan kérdések, amelyek valóban irgalommal kezelendőek. Ugye itt az első az rögtön a férfinő különbség, ahol hát egy sereg olyan dologgal találkozunk, ami kívülről ránézve nagyon banálisnak tűnik, ugye a különbségek, hogy mondjuk mit beszél már ennyit, vagy miért nem mondja el nekem, hogy mik a problémái, miért csak maga akarja megoldani, ugye, mint tipikus férfi, miért nem mondja el nekem, vagy miért kell neki 5 pár cipő, miért nem elegendő neki 1 pár cipő, mint ahogy én nekem elegendő 1 pár cipő. Tehát ezek a tipikus különbségek, ami kicsit borítékolható, hogyha ezt előre nem gondolom át, hogy itt igazándiból egy másik nembeli emberrel kötök házasságot, akkor ebből problémák lehetnek. A másik ilyen tipikus kérdés az a temperamentum kérdése, amin ugye tudjuk, hogy picit finomítani temperamentum, vagyis hát velünk született tulajdonságokon lehet, de a másik végletbe soha nem fogok tudni átmenni. Ide mi minden tartozik, hát biztos mindenki saját életéből is tudja, hogy mennyi probléma lehet abból például, hogyha az egyik az koránkelő, a másik az inkább szeret tovább aludni, viszont este későn fekszik, vagy könnyebben fölkapja a vizet, könnyebben dübejön, de utána aztán hamar le is csillapodik, és nem tart haragot. Ezekből megint csak olyan különbségek fakadhatnak, ahol hiába várom el a másiktól azt, hogy majd ő megváltozik, majd ő másmilyen lesz, majd ő igazodik hozzám, ez nem valószínű, hogy be fog következni. Aztán, amiről nagyon sokat szoktunk egy családpszichológiai témákban beszélni, ugye ez a családi szerep elvárásokkal kapcsolatos. Az összes olyan nem feltétlenül tudatosított szerepminta, amit hozunk az otthoni családunkból, ugye a származási családunkból, és számon kérjük azzal a úgymond vadidegen, vagy számon kérjük azon a vadidegen emberen, akivel ugye házasságot kötünk, hogy ő is mostantól viselkedjen úgy, mint ahogy a mi családunkban szokás. Ide mindenféle olyan tartozik, hogy mondjuk mosogathat-e egy férfi, vagy ez egy férfinek tilos, akkor kinek a dolga az, hogy a gyerekekre erélyesen rászóljon, vagy hogy hogyan ünnepeljük a karácsonyt például, hal van-e vagy pulyka, melyiktől érvényes az ünneplés. Tehát ezek a családi minták, amiket megint csak, hogyha nem megbeszélve kérünk számon a másikon, akkor ebből hihetetlenül sok bántódás, sértődés lesz, mert ugye ha nem tudatosítjuk ezeket, akkor elkezdem azt érezni, hogy ő direkt akar velem kiszúrni, már megint azért csinálja ezt, hogy engem bosszantson, és hogy miért nem veszi azt figyelembe, hogy én mit szeretnék, és hogy miért nem úgy csinálja a dolgokat, ahogyan a dolgoknak a rendje lenne. Ugye nyilván az én fejem szerint, és nem beleélve magamat a másik helyébe. Akkor egy ilyen szintén tipikus helyzet, amiből nagyon sok kimondatlan elvárás fakad. Ugye azok a problémák, amik az középéletkorral, illetve az időskorral együtt következnek be, ugye, hogy őszül, felszedett pár kilót, pocakosodik, kopaszodik, és hogy miért nem tud ő olyan szép, fit, nem tudom én, deltás vagy karcsú maradni, mint amilyennek annak idején megismertem, és ugye nem erről volt szó, hogy itt a másik az el fogja magát hagyni, vagy mondjuk gyógyszereket kell neki szednie, vagy ne talántán képes arra, hogy lebetegedjék, és mondjuk több hetet kórházba töltsön, ami ugye egy kifejezetten áldáz hozzáállás az ő részéről, és engem akar vele bántani. És ami szintén egy ilyen aknamező lehet, hogyha olyasmi álmokat akarok a másikon számon kérni, tényleg irgalmatlanul, amelyek arra vonatkoztak, hogy én annak idején hogyan képzeltem el a házasságot. Ebből ugye a legtipikusabb, vagy a legkézenfekvőbb az, hogy természetesen a másiknak az a feladata, hogy engem boldoggá tegyen. És hogyha ez nem következik be, akkor, ami nagyon valószínű egyébként, hogy nem feltétlenül így fog bekövetkezni, akkor már is azt érzem, hogy ugye velem kiszúrtak, és hogy a másik vétkezett, a másik hibázott, és mondjuk minimum bocsánatot kell kérnie. Ide tartoznak ilyesmik is, hogy ha arra vágyom, vagy az volt így az én fejemben, hogy a másik az biztos majd egy sikeres ember lesz, vagy a másik majd, nem tudom én, hihetetlen finom, sokfogásos ebédeket fog az asztalra rakni, vagy 8-10 gyerekünk lesz, és végül egy se lesz talán, akkor ezeket az álmokat ugye hiába kérem számon a másikon, és a másik persze természetesen teljesen ártatlan ebben a kérdésben, és én mégis haragszom rá, irdatlanul dühös vagyok rá, hiszen ő tulajdonképpen tönkre teszi az életemet azzal, hogy nem teljesíti ezeket az álmokat. Mit lehet tenni?
Ahhoz, hogy az irgalmat gyakorolni tudjuk ezekben a helyzetekben, nem hajtogatni kell, hogy igen, irgalmas vagyok, hanem a pszichológus mindig megkeresi a hátteret, és megpróbál eszközöket adni ahhoz, hogy a végeredményhez eljussunk. A legelső eszköz, ami a személyiségfejlődésünk egész folyamán nagyon fontos feladatunk, hogy tudatosan éljünk, és tudatosítsuk azokat a folyamatokat, amelyek akár bennünk zajlanak, akár a kapcsolatainkban zajlanak, tehát lássunk rá saját magunkra. Tudatosítsuk azt a sok-sok elvárást, amivel mi a családtagjaink felé fordulunk, jelen esetben a házastársunk felé. Ha tudatosítottuk és számba vettük azt, hogy mi mindent szeretnénk a másiktól megkapni, akkor nyilván azt is számba kell vennünk, és arra is rá kell látnunk, hogy mi az, ami ebből reális, teljesíthető, és mi az, ami nem. És Anikó itt már elmondott egy csomó olyat, amiben a másik nem tud megváltozni. Még ha akar, akkor sem. A temperamentumát nem tudja megváltoztatni például. És onnantól kezdve, ha már tudom, hogy miben kérhetek igazodást a másiktól, akkor azt kommunikáljam neki. Nagyon sokszor abban a hibában esnek a házasok, hogy azt képzelik, hogy a másik gondolatolvasó. Ha én szeretnék egy csokor virágot kapni a férjemtől, akkor, és ő neki ez nem jut eszébe, hogy hozzon nekem virágot, miért nem kérem tőle? Ilyenkor azt szokták mondani a feleségek, én is, ha már kérni kell, akkor az már nem érvényes virágcsokor. Vagy egy puszit miért nem lehetne kérni? Na hát, ha kérni kell, az már nem érvényes. Na, ez egy hibás gondolkodás. Nem gondolatolvasó másik, főleg ifjú házasoknál nagyon fontos az, hogy igenis, mondjuk el egymásnak, hogy mit szeretnénk. Persze nem parancsolva, hanem kérve. A kérésben benne van a szabadságadás. A kérésben benne van az is, hogy elfogadom, ha nem tudja teljesíteni. Ez egészen más, mint a követelés. És aztán sajnos egy csomó elvárásunkról le kell mondani. Amikor nekem ezt először a mesterem, családterápiás mesterem, olyan pár éves házas voltam nagy lelkes tele elvárással, és amikor először hallottam, hogy egy csomó elvárásról le kell mondani örökre, és így elbúcsúztatni őket, akkor én totál kiakadtam. És azt mondtam, hogy ez lehetetlen, hát én nem fogok tudni együtt élni ebben az embere. Hál' Istennek azért sikerült. És rájöttem, hogy milyen klassz ilyen szabadon élni. De hogy az egy bizony egy nagy nyüglődés, míg szépen lemondunk olyan elvárásokról, amelyeket sohasem fog teljesíteni a másik. Viszont lehet, hogy elengedek elvárásokat, és azokat meggyászolom. Miért ne csodálhatnám a másikban azt, ami benne van viszont? Lehet, hogy ő sohasem fog korán kelni, ez egy saját példánk, ezt vállaljuk mind a ketten. De viszont csodálatos, ha már egyszer fölébred, akkor csodálatos ember. Főleg késő este is, milyen csodálatosan lehet vele beszélgetni. Miért nem örülök ennek? Miért egy életen át próbálom farigcsálni az én képemre? Nem biztos, hogy jobb lesz ő, hogyha az én képemre faragom. Tehát úgy kell felfogni a házasságunkat, és úgy tudunk irgalmasok lenni, sőt, annál több, boldogan élni, hogyha örülünk annak, hogy a másik sok mindenben más, hiszen hogyha ő más, és nem olyan, mint én vagyok, akkor sokkal több erőforrása van a házasságunknak. Akkor többfélék vagyunk, együtt többek vagyunk. És hogyha erre tudunk tekinteni, akkor már tényleg nem leszünk irgalmatlanok.
Individuálisabb szentségünk, a legszemélyesebb is. És miért ne lehetne egy családnak együtt elmenni gyónni? Nyilván nem egyszer, hanem egymás után, de hogy együtt elmegyünk ugyanahoz a paphoz, akit mindannyian úgy tartunk, hogy ez nekünk jó, és akkor miért ne lehetne együtt gyerekek, házastársak? Tehát nekem hiányzik nagyon, hogy a szentségek individuálisak lettek, hogy családilag járuljunk szentségekhez. Ennek hangsúlyozzuk a jelentőségét a pasztorális munkában, a hittanórákon, hogy együtt a család, keresztelés, együtt a nagy család, betegek kenete, együtt a nagy család. Tehát milyen jó dolog az, hogyha a szeretet misztériumával a család együtt működik.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Pap Miklós atya, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok előadását a család működésében megjelenő irgalmasságról.
Elvárásainkkal kapcsolatban, hát ugye nyilván a gyerekeink sem mentesek, róluk is nagyon sok elképzelésünk van előzetesen, mondjuk elképzelem magamnak azt, hogy születik majd egy gyönyörű, szőke, kékszemű kislányom, akinek ilyen arany lokniai lesznek, és hát megszületik a gyerek, és rögtön ugye az első hatalmas hibája, tévedése, bűne a gyereknek, hogy mondjuk nem lány, hanem fiú. Ugye már is ezzel elindította a rossz karrierjét, amivel aztán a továbbiakban folyamatosan irgalmatlanul fogom őt kezelni, hiszen ugye az ő hibája, hogy én lány szerettem volna, és ő meg volt elég orcátlan ahhoz, hogy fiúnak szülessen. És akkor ezek után még mondjuk lehetséges, hogy nem is szőke, hanem barna, és arról már nem is beszéljünk, hogyha mondjuk születéskor egy kicsit oxigén hiányos lett, és akkor hát nem fog tudni mondjuk helyesen megtanulni írni, folyamatosan hát küszködik ezzel, és lehetséges, hogy még az orvosi egyetemre se fogják fölvenni, ahogyan én azt eredetileg elképzeltem. És hogyha ezeket mind, hát mint ilyen elengedett hirdetlen álmokat dédelgetem továbbra is magamban, és folyamatosan próbálom őt megfeleltetni ezeknek az elvárásaimnak. Nyilván, hogy szegényhez tényleg irgalmatlanul fogok fordulni egész élete során, és végig azt fogom vele éreztetni, hogy hát ő egy nagy csalódás sok tekintetben számomra. Aztán erre még rájönnek ugye az életkori sajátosságok, ugye a dac korszak, amikor ugye nem én, hanem ő, ezzel gyakorolja, és hát a kamaszkor, amikor meg csak azért sem úgy, ahogyan én szeretném, és ezt direkt ellenem csinálja. És erre még rátevődnek nyilván a generációs különbségek, aminek ha így kívülről nézzük, persze teljesen reális alapja van, hogy hát ő egy másik korban él, ő máshogy fogja az életét élni, mint ahogyan mondjuk az én időmben szokás volt, vagy ahogyan azt az én időmben hát mindenki elvárta, vagy a társadalom elvárta. Mit tehetünk?
Azt hiszem, hogy itt is a legfontosabb az, hogy örüljünk a másik személyének. Most úgy utólag visszagondolom, amikor nekem voltak kicsi gyerekeim, és dacosak voltak, és elegem volt belőlük, és irgalmatlan voltam néha velük, mert kész. Csak annyit láttam belőlük, ugye kimondtam azt a mondatot magamnak, amit sose szabad kimondani, hogy ez a gyerek mit csinál velem. Magamra vettem mindent, ami nekik egyáltalán nem szándékosan velem csinálták. Ebben a fejlődési szakaszban voltak, és teljesen egészségesek voltak. Egészségesen harcoltak ellenem például. Vagy egy kamasz gyerekeim. És amikor ezt meggyóntam, hogy fú, de csúnyán rákiabáltam egy gyerekemre, olyan jó lett volna, hogyha akkor egy pap penitenciának azt adja, hogy csodálattal nézek a gyerekre, akkor fáradt vagyok rá, csodálja meg, hogy milyen szép szempillája van. Vagy hogy milyen kerek az arcocskájának, amikor dacol. Hogy ott tipek, tehát hogy miért nem örülök annak, hogy létezik. És hogyha valaki akkor felhívja a figyelmemet arra, hogy lehet örülni a másik létének, még akkor is, ha fáraszt engem, vagy néha bánt engem, akkor már is meg lett volna a megoldás, sokkal irgalmasabb lettem volna. Ajánlom, hogy ebben is segítsük a szülőket ilyen tanácsokkal. Hiszen ha csodálunk egy gyereket, akkor sokkal irgalmasabbak vagyunk, igen ám, de azért itt felhívjuk a figyelmet arra is, hogy ne essünk át a ló másik felére. Nagyon sok szülő mostanság a ló másik felén van, annyira csodálja a gyerekét, hogy már szinte imádja a gyerekét, és elfelejti nevelni. És megfordulnak a szerepek, és a gyerek kerül uralkodó pozícióba, sőt, sok helyen bálvány pozícióba. Csodáljuk és imádjuk a gyerekünket, és ezzel a lehető legnagyobb bajt okozzuk számukra, hiszen nem tanítjuk meg őket szeretni, nem tanítjuk meg őket önkontrollra, és ráadásul szorongóvá neveljük őket. Egy bálvány gyerek szorong, hiszen neki szüksége lenne egy erős, irányító szülőre, aki szabályokat ad, aki következetes, aki erős, akire fel lehet nézni, aki őt megvédi. Tehát itt mindig szeretnék nagyon hangsúlyozni, hogy ez a fajta nagyon megengedő, nagyon liberális nevelés árt a gyerekeinknek. Úgy kell a gyerekeinket csodálni, hogy közben irányítsuk őket. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És hát még talán az irgalmas hozzáálláshoz egy szempont, de erről majd Miklós atya még egy mondatot mond nekünk, mert erről hát sokat beszélgettünk persze a témáról, és ő tudja legjobban megfogalmazni, hogy milyen az a szülő-gyerek kapcsolat, amikor együtt vagyunk, beszélgetünk egymással, tehát nem csak a szabályokról beszélgetünk, mint ahogy az előbb mondtam, hogy igenis irányítsuk őket, hanem egyszerűen beszélgetünk arról, ami érdekli a gyereket, vagy ami minket érdekel, és egy hatalmas bizalommal fordulunk feléjük.
Én csak azt szoktam hangsúlyozni az olyan szülőknek, akik küzdködnek a kamaszodó, önállósodó gyerekeikkel, hogy vajon hányszor mondjátok el azt a fiataljaitoknak, hogy bízunk a döntéseitekben. Vagy csak mindig azt az elvárásokat, amit mond a pszichológia, hogy nem olyan vagy, nem úgy csinálod, ahogy én gondolom. Olyan izgalmas ezt tudjuk, hogy Homérosztól kezdve mindig azt mondjuk, hogy volt az aranykor, aztán az ezüstkör, aztán a bronzkor, vaskor, ma meg már mit tudom, hogy milyen satnya emberek vagyunk, hogy mindig így gondoljuk, hogy a következő generáció mennyivel satnyább, mint mi vagyunk. És miért nem mondjuk ki azt sokszor, hogy bízunk bennetek, fiatalok? Kamasz lányom elment 16 éves, elment bulizni a többi patrónás lányjal, elképzelhetjük, micsoda buli volt, na mindegy, tehát elmentek bulizni, és csak annyit mondtam nekik, mondta, hogy lányom, bízom a döntéseidben. Tehát nem kellett mondanom, hogy ugye nem fogtok inni, vagy nem tudom én, bízom a döntéseidben. Vajon ez hányszor mondjuk fiatal szerzeteseknek? Hányszor mondjuk a hittanosainknak, a fiatal papoknak, a kamaszainknak, hogy bízunk a döntéseitekben? Nem egészen úgy lesz, hogy én gondolom, de ez nem feltétlenül rossz. Tehát Én merném ezt hangsúlyozni, hogy az irgalom előre akar irgalmas lenni, és akarja csodálni a következő generációt, a fiatalokat, a kreativitásukat, nem akarják továbbvinni azokat a háborúkat, amiket mi csináltunk. Tehát kell a fiatalok felé ez a bizalom.
Családban is találkozunk elvárásokkal. Ehhez nagyon röviden egy fél mondatban mondanám azt, hogy a család pszichológiának van egy olyan elmélete, amely szerint a tágabb család, vagy a nagyobb család az nem egy ilyen nagy egyveleg jó esetben, hanem úgynevezett alrendszerekre tagolódik, tehát hogy megvan a szülőknek az alrendszere, megvan a gyerekeknek az alrendszere, nagyszülők alrendszere. Mint mondom, jó esetben tagolódik ez így. Azt látjuk mindig a pszichológiában, hogy abból elég komoly problémák vannak, hogyha ezeknek az alrendszereknek a határa felborul, és ki olyan helyen találja magát, ami nem az ő alrendszere. De ez egy másik téma, erről most részletesen nem beszélnénk, hanem azt szeretnénk kiemelni, hogy itt nyilván az egyes alrendszereknek is lehetnek nagyon komoly elvárásai a másik alrendszer felé, amelyek megint csak ilyen talán átgondolatlan, talán ideologisztikus forrásokból fakadnak, és amelyeknek nagyon sok csalódás és irgalmatlanság lehet aztán a következménye. Itt elég csak arra utalnom, hogy például az anyós viccek is ezeknek az elvárásoknak a tapasztalatából születnek. Hát ugye nyilván, amikor a nagyszülői alrendszer megfogalmaz mindenféle elvárásokat vagy kritikákat a gyerekek alrendszere felé, vagy a szülői, jelen esetben szülői alrendszer felé, ugye, hogy miért csak egy gyerek, miért nincs testvére, vagy miért vannak öten a gyerekek, miért nem tudnak már megállni végre, és felelősségteljesen gondolkodni a család szemfelől, vagy hogy van itt kitakarítva. És itt most a nagyszülői alrendszer fele is természetesen előfordulhatnak ezek az elvárások, ugye, amikor a nagymamát állandóan befoghatónak tartják, vagy a nagymamának az a feladata, hogy csodás sütiket süssön, és így tovább. De ami még egy fontos dolog, amit szeretnék itt hangsúlyozni, hogy a felnőtt testvérek is ugyanilyen elvárásokkal fordulhatnak egymás felé, ugye amikor rossz esetben, ugye, ha nem úgy kezdi élni a felnőtt testvérem az életét, ahogyan azt én is teszem, akkor ott rögtön elkezdődhetnek ilyen támadások talán, hogy bezzeg, mert miért vett el azt a nőt feleségül, én megmondtam előre, hogy az a nő az csak rossz irányba viszi el, és lám-lám ő az oka mindennek. Mit tegyünk?
Nehéz ügy, nagyon nehéz ügy. A legelső, amire figyeljen a család, hogy ne kerüljen olyan helyzetekbe, amikor aztán nagyon-nagyon sok irgalomgyakorlásra lesz szükség, hogy az alrendszerek határait tényleg tiszteletben tartani. Az egyes alrendszereknek megvan a maguk élete, és hogyha nem avatkoznak be egymás életébe durván, akkor nem lesz annyi bántás, sőt, a család fejlődése is egészségesebb lesz. És hát nagyon nehéz persze ezt az egyensúlyt megtartani. Tehát, hogy védjük az egyes alrendszert, vagy védjünk egy kisebb családot a nagyobb családon belül. És megtalálni azt az egyensúlyt, hogy úgy legyünk jóba egymással, és úgy segítsük egymást a nagy család különböző tagjai, alrendszerei, hogy közben ne telepedjenek rá egymásra. Ez komolyan egy folyamatos egyensúlyozó munka, és minden résztvevőnek szüksége van rá. Nagyon fontos az, hogy a nagy családot építsük. Tehát itt most nem arról akarunk beszélni, hogy határolódjunk el egymástól, és védjük magunkat, és ők tűnjenek el. És, tehát Anikó azt mondta, hogy az alrendszerek között legyen egy rugalmas határ, egy határozott, de rugalmas határ, legyen átjárható, és nagyon figyeljünk arra, hogy a nagy család épüljön. Jóban legyünk velük, a család tagjaink legyenek barátaink. És ha bomlasztjuk a nagy családot, akkor nagyon sokat ártunk tulajdonképpen magunknak is. Szükségünk van erre a kapcsolatrendszerre.
Az előbb mondtam azt, hogy a piszmogó bűnökkel nem kell sokat foglalkozni. Hát úgy gondolom, sokkal komolyabban kell foglalkozni a család bomlasztásának a bűnével. És erről beszéljünk hittanórán, ifjúsági programokon, prédikációban, lelki gyakorlatokon, hogy amikor furkálunk egy családon belül, mikor nem tudom elfogadni a menyemet, amikor anyósomat nem akarom látni, mikor a testvérek szétszakadnak egymástól, ezek a család bomlasztása az nagyon komoly bűn. Nem csak azért, mert érzelmileg mi összetartozunk, hanem morálisan mindig azt látjuk, hogy akkor kezd az ember lefelé csúszni a lejtőn, amikor kicsúszik a támogató közösségből, a családból, aki megtartaná lelkileg, morálisan, spirituálisan, emberileg, tehát annak súlyos következménye lesz, ha itt elmagányosodnak akár a házasok, akár az idősek, akár kamaszok, hol lesz a morális tartó erő. Tehát ezeket a bűnöket viszont vegyük nagyon komolyan, a család bomlasztásának a bűnét. Igenis, tessék leharapni a saját nyelvét, inkább, mint hogy igenis, tessék elkezdeni a látogatást. A bomlasztást vegyük nagyon komoly bűnnek. És épp úgy a család építését viszont nagyon komoly erénynek. A jövő arra felé van, hogy a fiataljaink 3 napot fognak itt dolgozni, 2 meg Londonban. A jövő arra felé van, hogy nagyon mobilisak lesznek. És mi fogja őket megtartani? A nagy család, lehet, hogy már Skype-on, meg mit tudom, min keresztül, de a jövő a mobilitás felé mutat. Tehát azok a kulcs alakok egy nagy családban, akik összetartják még azzal a, nem tudom én, töltött káposztával, akik még összetartják a nagy családot, azok kulcs jelentőségű alakok, és biztassuk őket, hogy nagy családot összetartani, építeni, az egy nagyon fontos erény, ugyanúgy azt mondom, hogy megtartó dolog tud lenni.
Kedves hallgatóink, Pap Miklós morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyi Né Peti Krisztina pszichológusok előadását folytatjuk a család működésében megjelenő irgalmasságról.
Önmagunkkal kapcsolatban is irgalmasnak kell lenni.
Még mondom, hogy ugye szeretetnek 3 iránya van a fő parancsok szerint. Szeresd uradat, Istenedet, fele barátodat, mint önmagadat. Ez az egyensúly, ebben keressük az egyensúlyt. És az önszeretet itt fontos. Azt látjuk, hogy a keresztény embereknek a legtöbb bajuk szerintem, beszéltünk erről a pszichológusokkal, az önszeretettel van és a megbocsátással. Ezzel a két terület. Ezen kell dolgoznunk a jövőben, úgy tűnik. Megnyomorít embereket, hogy nem tudja magát szeretni. Aki magát nem szereti, azzal nem lehet egy házasságban együtt élni. A fejem tetejére állhatok, akkor se lesz jó semmi a feleségemnek. Tehát, aki magát nem szereti, nem türelmes önmagához, nem csodálja önmagában az Isten képiséget, azzal borzasztó nehéz, teher lesz családban, munkahelyen. Tehát az önszeretet nem önzés, ezt nagyon szépen helyre kell tennünk. Mi a lehetőségi feltétele, hogy szeressem önmagam? Ugyanaz, amit János apostol mond, nem az a szeretet, hogy mi szeretjük egymást, hanem hogy előbb Isten szeret minket. Tehát az önszeretetnek a teológiai alapja, hogy Isten engem szeret. Ki vagyok én, hogy én meg nem szeretem magam. Meg lenézem magam, megvetem magam, tele vagyok komplexusokkal. Én így szeplősen, kicsin, így szeret az Úristen, ki vagyok én, hogy én meg nem szeretem magam. Tehát az önszeretetem alapja nem a morális teljesítményem, meg a pszichológiai egyensúlyom, az önszeretetem alapja az, hogy engem az Isten szeret.
Pszichológiai munkánk során nagyon sokszor látjuk azt, hogy az is ott van a problémáknak a hátterében, hogy valaki tényleg irgalmatlanul tekint önmagára, irgalmatlanul bánik saját magával. És ebben sokszor az önértékelési problémák is szerepet játszanak. Itt most a 2 végletet szeretnénk kiemelni. Az egyik ilyen oka a önmagunkkal szembeni irgalmatlanságnak az az lehet, hogyha túlságosan alacsony az önértékelésünk. Most aki túlságosan alacsony önértékeléssel rendelkezik, ő a kapcsolataiban vagy úgy fog működni, hogy belecsimpaszkodik a másik, hiszen az én értékességemnek az alapját az adja, hogy a másik rám tekint, a másik mellett lehetek, a másik foglalkozik velem. Vagy pedig egyáltalában nem is lesz képes arra, vagy nem lesz meg az akarata ahhoz, hogy bele menjen kapcsolatokba, hiszen én nem vagyok arra méltó, hogy a másik szóba álljon velem. Mit tehetünk?
Még egy kicsit nézzük meg a másik végletet is. Mert az önértékelésünkkel nagyon-nagyon sokszor bajba vagyunk, nehezen találjuk meg azt az egészséges, valódi értékelést. Anikó arról beszélt, hogy mi van akkor, hogyha magunkat megvetjük, nem értékeljük eléggé. A másik véglet sem egészséges, tehát nem az a cél, hogy túlértékeljük magunkat, és hogy akár erre neveljük a gyerekeinket is, hogy alap nélkül egy magas önértékelést kialakítsunk bennük, vagy felturbozzuk őket, hogy jaj, de jó vagy, jó vagy, jó vagy. Tehát ez nem vezet eredményre, azt mondják a pszichológusok sem. Akinek túl magas az önértékelése, szintén problémái lesznek a kapcsolataiban, és ez már a családjában is problémát okoz, hiszen ő nem tud fejlődni. Ő túlságosan elnéző önmagához, hiszen ő már tökéletes, nem tud elfogadni visszajelzést, tehát tényleg megreked a fejlődésben, és nagyon sokszor az irreálisan magas önértékelésű ember jogot formál arra, hogy uralkodjon másokon, hát elsősorban a családtagjain. Fölvegyen egy hatalmaskodó pozíciót, és hát nyilván rengeteg frusztrációt okozva a családtagjaiban. Hát itt is aztán nagyon nehéz irgalmat gyakorolni ő felé. Úgyhogy nagyon fontos cél lenne, hogy az önértékelés egy egészséges egyensúlyba kerüljön.
Nyilván akkor nehéz az önszeretet, amikor tényleg bűnös vagyok. Elkúszáltam, mint az a századik bárány. Na akkor hogy szeressem magam? Csak annyit szeretnénk ehhez mondani, hogy szeretettel gondolkodni magunkról. Szeret irgalmasan gondolkodni magunkról. Elénk jön az Isten, fölkarol minket az Isten. Ki vagyok én, hogy lemondok önmagamról? Hogy nekem már nincs is tovább boldogságom, mert elváltam, mert én voltam a bűnös, és vagy végig ittam az életemet. Vagy mi haszna ember voltam. Tehát a bűnök ellenére is önmagamról szeretettel gondolkodni, hogy drága vagyok én az Istennek, drága volt a megváltásom ára. Tehát előbb irgalmasnak lenni önmag, utána kell dolgozni, tehát utána jön a meló. Igenis, ahogy lehet rendbe tenni azt a házasságot, talpra állni a függőségből, kinek milyen lecsúszásai vannak, kell dolgozni, csak a munkát meg kell, hogy előzze is, és serkenteni fogja, hogyha az ember irgalmasan gondolkodik saját magáról.
Az önértékelési problémák mellett a bűntudatnak a megbetegítő fajtái lehetnek még azok, amik gyakran a saját magunkkal szembeni irgalmatlanságnak a hátterében állnak. És a bűntudat, itt végre már a pszichológia is megint nyerekben érzi magát, mert hogy a bűntudattal foglalkozik a pszichológia, és részletesen leírja a bűntudatnak sokféle fajtáját, amelyek lehetnek előrevívőek, illetve megbetegítőek. Ez sokkal bonyolultabb, mint amit itt kivetítettünk, tehát nem csak ez a három fajta van, ezt most csak az egyszerűség kedvéért csökkentettük háromra, hallgatósággal szembeni irgalmasságunk miatt. A racionális bűntudat, amit elsőnek szerepel, az gyakorlatilag a hétköznapi bűntudat fogalom, amikor valami konkrét hibám, hülyeségem miatt bűntudatot érzek, ezzel minden rendben van. A második, amit felsoroltunk, ez az egzisztenciális bűntudat. Ezt nagyon röviden úgy lehetne definiálni, hogy ez az elszalasztott és ki nem bontakoztatott lehetőségek miatt érzett bűntudat. Amikor azt gondolom, hogy valamit csinálhattam volna jobban is, hogy lehettem volna kedvesebb is, többet is kihozhatnék az életemből, lehetnék jobb is. Az egzisztenciális bűntudat az lehet előrevívő akkor, hogyha nem uralkodik el a személyen. Most nyilván, hogyha valakin ez eluralkodik, és állandóan keresi azt, hogy mi mindenben lehetnék még tökéletesebb, hát sokat keresgélni nem kell, mert biztos, hogy nagyon sok mindenben lehetnénk még tökéletesebb, de hogyha ezeken lovagolok, ezekre fókuszálok folyamatosan, az nyilván meg fogja az illetőt bénítani, és tényleg hát irgalmatlan hozzáállást eredményez saját magához, de nagyon valószínű, hogy másokhoz is. Tehát ez lesz az az ember, aki egy pillanat alatt megtalálja saját magában is, hogy mit rontott el, és mit lehetett volna másképp csinálni, de a másikban is nagy valószínűséggel. Tehát az egzisztenciális bűntudat az olyan, ami ha bizonyos mértékben megvan, az nagyon jó, nagyon előrevívő lehet, de nem szabad, hogy eluralkodjék a személyen. És amiről még többet kell beszélnünk, ez a bizonyos irracionális bűntudat, vagy patológiás, vagy neurotikus bűntudatnak is szokták ezt nevezni. Az egy olyan állapotot jelent, amikor az illető folyamatosan mindig mindenért hibásnak érzi magát. Tehát amikor a bűntudat teljesen eluralkodik a személyiségen, nem csak tegnap meg ma vagyok bűnös, hanem holnap is iszonyatosan nagy bűnöket követek el, és ugyanakkor nem tudom beazonosítani az okát. Tehát hogyha megkérdezik az illetőt, hogy és mégis miért van most éppen, miért érzed magad bűnösnek, nem valószínű, hogy fel fog tudni hozni bármi konkrétumot, hanem ilyen általánosságokat, illetve hogyha valami konkrétumot fel is hoz, azt azonnal lehet látni, hogy ez biztos nem lehet az oka ennek a hatalmas bűntudatnak, mert hogy nem áll arányban a kettő egymással. Na most pontosan ezért, mert hogy nincsen konkrét oka, ezért a megbocsátás sem evidens, mert hogyha nincs oka az ő bűntudatának, akkor nincs, ami nincs amit megbocsássunk, és éppen ezért ez az ember például hiába megy el gyónni, nem fogja érezni azt, hogy itt most ő bűnbocsánatban részesült. Az érzelmei szintjén ő nem fogja megélni azt, hogy bocsánatot kapott, vagy hogy irgalmas feléje az Isten. A háttere, hogy ez hogyan alakul ki valakiben, nagyon összetett. Itt most három dolgot szeretnénk felsorolni. Ezek összekapcsolódnak nyilván egymással, meg nehéz is sokszor beazonosítani, hogy most vajon melyik állhat a háttérben. Az első, az talán egy már a családból való beleszületéskor történhet valakivel, amikor például gondoljunk egy olyan helyzetre, hogy valaki nem kívánt gyermekként születik, és akkor valahogy ezt a szülők kimondva kimondatlanul, akár egész életében éreztetik vele, hogy ha te nem születsz meg, akkor mi boldogok lehetnénk. Durvábban kimondva mondjuk, te tetted tönkre az életemet, boldog lehettem volna, ha te nem születsz meg. Most nyilván az ilyen gyerek már a léte miatt bűnösnek érzi magát, és akkor nem csoda, hogy ez a későbbiekben is egy ilyen alapérzésé válik az ő életében. Aztán kialakíthat egy ilyen irracionális vagy megbetegítő bűntudatot az is, hogyha valaki túlságosan merev nevelésben, és itt most külön kiemelni, túlságosan merev vallásos nevelésben részesül. Itt ezt külön ugye, ha már hitoktatós csapathoz beszélhetünk, akkor ezt külön ki is kell emelnünk, hogy az, ahol folyamatosan tényleg azt keresjük, hogy mikor, hol hibázott az illető, nyilván egy idő után ez beépül, és ő is folyamatosan azt fogja saját magában keresni, hogy hol hibázott, és hogy bűnös lesz. Ide tartozik még az a nagyon hibás és nagyon megbetegítő nevelési elv is, amikor az Istent fegyelmezési eszközként használják, ugye erről mindannyiunknak van, hát szerencsés esetben csak másokon keresztül szerzett tapasztalata, hogy például az, hogy megbüntet, majd ezért téged az Isten, vagy Isten nem ver bottal. Ugye ez, amikor Isten büntető eszköz kezdik el a nevelésben alkalmazni. Most ennek természetesen hát megbetegítő vagy torz istenkép is lesz a következménye. Itt most az istenképekről megint tehát egy gyönyörű téma, de túl nagy, ebben most nem szeretnénk belemenni.
Szeretnénk hozzáfűzni, hogy képzeljünk el egy hittanórát vagy családot, ahol szóban az irgalmas atyáról beszélnek, a légkör meg olyan, mint nem tudom, ilyen terror légköre van. Pontosan, egyenesen ülj, hogy állsz, és szorongani kell, és félni kell. Egy családban, egy hittanórán, egy közösségben, hogy a fogalmilag képviselt irgalmas Isten, és a megélt istenkép, az két dolog, külön fog válni. És ezen tessenek töprengeni, hogy én szóban tanítom az egyház tanítását az irgalmas Istenről, de az a légkör, az a parfüm körülöttem, az milyen? A családomban, a munkám, valahol az irgalmas Krisztus jelen létében akarunk hittanórát tartani, és a családdal együtt imádkozni, vagy egyházat vezetni. Figyeljünk erre, nehogy külön váljon a megélt istenkép és a fogalmilag képviselt istenkép.
Közös gondolkodásunk utolsó fejezete az lenne, hogy ha valóban bűn történik a családban, akkor hogyan működjön az irgalom? Hiszen ismét szeretném felhívni a figyelmet, hogy amiről eddig beszéltünk, ez nagyrészt még nem morális értelemben vett bűn volt, bár itt a nevelés során már azért belementünk ilyen dolgokba is. De mi van akkor, hogyha tényleg nagyon súlyos bűn jelenik meg? Vagy olyan károsító magatartásformák, melyek pusztítanak másokat? Alkohol, drog, az erőszak, megcsalás, vagy válás, ugye ennek a végén, ezeknek a végén is válás lehet, tehát ami konkrét morális sebet is okoz. Itt egy picit azért más lesz a kívánatos attitűd.
Itt elérkeztünk egy olyan terepre, amit Miklós, hogyha az előző előadásban úgy nevezett, hogy hát van olyan konka is, ami a gyümölcsöt már megöli. És ezekben az esetekben hát más a feladatunk. Itt két oldalát emelnénk ki a feladatnak. Az egyik az az, hogy ezekben a helyzetekben nagyon aktívan kell hozzáállnunk a helyzethez. Ugye most gondolunk az olyan tényekre, mint amikor valaki mondjuk alkoholista vagy erőszakos ember veri a családját, fizikailag veszélyezteti őket. Most ezekben a helyzetekben pontosan, hogy nem az a megfelelő megoldás, hogyha minden nap ugye nagyon irgalmas vagyok vele szemben, mert hogy ezeknek a problematikáknak egy olyan pszichológiai háttere van, amiről lehet tudni, hogy pusztán amiatt, hogy minden nap irgalmas vagyok hozzá, és megbocsátok neki, ettől semmi nem fog változni. És csak megtartom ugyanazt a rossz működésmódot. Tehát ezekben a helyzetekben, ugye majd ezt még egyszer ki is fogjuk emelni, hogy egyrészt szakember bevonása szükséges, ugye a cselekvés az erről szól, a másik pedig, amit nagyon szeretnénk kihangsúlyozni, az az, hogy a fizikai biztonságnak az érdekében cselekedni kell. Tehát, hogyha akár házastársat bántalmaznak, akár gyerekeket bántalmaznak, akkor valóban az, hogy fizikailag biztonságban helyezzük magunkat, őket, ez elsődleges feladat. Ide tartozik az is természetesen, hogyha valaki mondjuk iszik, vagy szerencsejátékot űz, és mondjuk a család vagyonát, a házat a fejük felül elkártyázza, az is a fizikai biztonságnak a védelmébe tartozik, hogy ilyenkor lépni kell, és nem hagyni, hogy minden elusszon, család teljes vagyona elusszon. Tehát ez az egyik oldala, hogy valóban ilyenkor aktívan cselekedni kell, és hát egy másik oldala az érzelmi szál, ahol ugye természetesen nyilván, hogy a megbocsátásnak lesz helye, viszont itt azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a megbocsátás az egy rendkívül hosszú folyamat, és nem fog az egyik pillanatról a másikra bekövetkezni. Itt is azt látjuk, hogy nagyon sokszor azzal kínozzák emberek magukat, vagy környezetükben élőket azzal kínoznak, hogy miért nem bocsátasz meg neki, miért tart ez még mindig. Hát a megbocsátás, pláne az ilyen nagyon súlyos bántalmazások esetében rendkívül sok időt vesz igénybe, és attól még, hogy én döntöttem a megbocsátás mellett, attól még az érzések, csak ahogyan ezt tényleg pszichológiailag gyönyörűen leírja maga a folyamat, nagyon hosszú idő, míg ezek az érzések felzárkóznak a tudatos döntés mellett. Hogy ezekben az esetekben az irgalom az tényleg nem támogatja a bűnt, és hogy muszáj fizikailag menteni a menthetőt, és amit már az előbb is mondtam, hogy mind az alkohol, mind a drog, mind az erőszakos magaviselet esetén ezek olyan pszichológiai dinamikákat jelentenek, mind az egyén, mind a család szintjén, amelyek hát ilyen házi barkács megoldással nem megoldhatóak, tehát igenis, hogy muszáj szakember segítségét kérni. Tudjuk, hogy ez nagyon sokszor akár gyakorlati, akár érzelmi okokba vagy akadályokba ütközik. Mondjuk például alkoholizmust tipikusan hát takargatják, vagy szégyenlik, de hogy attól semmi nem fog változni, és hogy igenis, hogy az a megoldás útja, hogyha szaksegítséget kérünk.
Egy-egy esetről beszélgettem a pszichológusokkal ilyen súlyos családi drámákat illetően, és azt kell mondanom, hogy teológiailag igyekszem képzett lenni, de rá kell újra és újra jönnöm, hogy az emberi lélek borzasztó szövevényes. Atyák, nem értünk úgy hozzá. Tehát kell a civil segítség, kell a szakember, a pszichológus ember, a támogató hálózat, ez kell. És a jövő egyháza úgy látom arra felé fog tartani, hogy nem mindent mi papok csináljunk és higgyünk magunkról, hanem vonjuk csak be a világi keresztényeket, a képzett világi keresztényeket, lelkipásztori segítőket, szakembereket, vonjuk csak be, hogy mentsünk itt sorsokat, családokat, jövőket, és egyházközségi, egyházmegyei szinten építsük ki ezt a szakszerű szolgálatot. Tehát ha valaki nagyon mélyen lecsúszott, onnan nem olyan könnyű kijönni. Kell hozzá a spirituális, a lelki segítség is, és kell mindenképpen szakember. Nagy dolog az, hogyha tudunk így együttműködni a világi keresztényeinkkel.
Ugyanezt az együttműködést szorgalmazom egy másik téma kapcsán is, a hűtlenség és a válás. Hatalmas seb nagyon sok házaspár életében. Válásból nem lehet jól kijönni a pszichológusok szerint. Lehet, hogy sokan hangoztatják, hogy legfeljebb elválunk. Akik igazán házasok voltak, elválni sem tudnak. Tehát ők is nagyon sérülnek, és a gyerekekről nem is beszélünk. Tehát a megelőzésben kellene összefognunk. A házasságok megerősítésében, házas csoportok szervezése a plébániákon, közösségek, ahol az ima mellett a házasság megerősítésével is foglalkozunk. Itt is hívhatunk szakembert, aki segít tanulni a házaspároknak a kapcsolat jó működéséről. Tanulható, tehát lehet, most én ezt családterápiában jártas szakemberként mondom, hogy igenis meg lehet tanulni a boldog házasságot, csak sehol se tanítják. Egyre kevesebb helyen tanítják. Legyenek színvonalas, jegyes felkészítő programjaink, fiatal felkészítő programjaink, házasoknak tanulási tréning programjaink. Én ezt nagyon-nagyon kérem mindenkitől, hogy szorgalmazzuk, mert meg kell előzni a hűtlenséget, és meg lehet előzni, és hát a válást meg végképp.
Mindenki, aki ismer a maga környezetében elvált
embereket, az tudja, hogy ha nem megy, legfeljebb elválunk, hogy milyen könnyű ezt kimondani, de évtizedeken keresztül tudnak gyűlölködni. évtizedeken keresztül. Tehát nem olyan könnyű út az a válás. Tehát azt szeretném mondani, hogy nem könnyű út. Tessék már inkább választani azt a döcögős utat, ha már az se könnyű, hogy hogyan lehetne építeni a meglévőre, hogyan lehetne megújulni. Úgy szeretem, Loyolai Szent Ignác mondja, hogy egy döntésedben, mikor elgyengültél és elkezdesz visszafelé nézni, azért ha ott volt egy töredék igen, arra már lehet építeni, egy mustár mag, akkor az lehet erősíteni, hogy nőjön. Tehát nem olyan könnyű út pszichológiailag az a válás, inkább azt az utat javasoljuk, hogy tessék megújulni, tessék felfrissülni, megbocsátani egymásnak, életmódot váltani, de egyáltalán nem könnyű út a válás. Ha pedig sajnos megtörtént, akkor azt kell mondanom, hogy Schopenhauer úgy mondja egy moralista, hogy van a nullpontnak egy kegyelme. Tehát amikor az ember padlóra került, onnan is lehet még lejjebb menni. Tehát igenis ott akkor is azt mondom, így történt, ilyen törés történt az életemben, menteni a menthetőt, hogyan tovább, hogy van még nekem üdvösségem, üdvözülhetek én még így is, hogy hogyan tovább. Tehát, hogy ne adja föl az ember, és ne ássa el magát, és ne szakadjon el az egyháztól, van neked valahogy tovább.
Összefoglalásul néhány szempontot. Mi segíti az irgalmat a családban, vagy mi segítheti, milyen attitűd, milyen hozzáállás? Mindenképpen segíti az irgalmat, és tulajdonképpen a család életet is az, hogyha az összetartozásunk tudatát erősítjük. Ebből a szempontból a házasok nagy előnyben vannak élettársi kapcsolatban élőkhöz képest, hiszen nekik van egy kimondott összetartozásuk, ők elköteleződtek. És az elköteleződésből önmagában is hihetetlen sok-sok erőforrás származik, és ezt is kimondja a pszichológia. Igenis, erősítsük és minden nap újítsuk meg az összetartozásunk gondolatát és az elköteleződésünket. Örült sokat segít nekünk.
Van egy technika, amit úgy találtak, hogy magukat boldog házasságban élőknek való emberek szoktak alkalmazni, hogy a másiknak a jó tulajdonságait kell folyton ismételgetni. Mert ugye a hibái meg a bűnei meg amivel keresztbe tesz nekünk, vagy legalábbis úgy érezzük, hogy keresztbe tesz nekünk, azok nagyon a szem előtt vannak, és hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy egyébként milyen nagyszerű tulajdonságai is vannak. És hát azt találták, hogy ez valóban egy nagyon jó, hatékony és viszonylag egyszerű eszköz, hogy folyamatosan sorolgatnom kell azt, hogy a másiknak milyen jó tulajdonságai vannak. És hát természetesen ez nem csak a házastársakra igaz, hanem minden emberi közösségben segít irgalmasan szemlélni a másik embert.
Az is nagyon sokat segít, hogyha a másik oldalról is megnézem a folyamatot. Ha rátekintek arra, hogy hány és hány esetben szorultam én is a másik irgalmára, hány és hány esetben engedett el nekem megtorlást a bűneim, hibáim, vagy egyáltalán a létem miatt, ugye ha az elvárásaira gondolunk, és hogyha én nem kaptam volna irgalmat a másiktól, hol tartanék? Mert ki lennék taszítva minden közösségből. Tehát ha így nézünk rá a folyamatra, ez is rengeteget segít.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Pap Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus, valamint Kézdi Anikó és Somogyiné Peti Krisztina pszichológusok a család és az irgalmasság kapcsolatáról beszélgettek. A hangfelvétel 2016-ban az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokon készült Egerben.
Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.